hármasság hogyan jelenik meg a Krisna hitben?
A hármasság alatt Istennek a három arculatát értjük. A védikus megközelítés szerint Istennek van egy eredeti, transzcendentális lelki formája. Kétkarú, kétlábú, csodálatos külsővel rendelkező, mondhatjuk, hogy test, de nem anyagi test, hanem egy lelki test. Ezt a formát úgy nevezik a mi teológiánkban, hogy Bhagaván. Szóval Isten a mi felfogásunk szerint nem csak, hogy személy, hanem egy lelki formával rendelkező személy. Ugyanakkor ebből a legfelsőbb lényből kiárad egy személytelen fény, vagy energia, amit úgy neveznek a szanszkrit nyelvben, hogy Brahman, és ennek is vannak tisztelői. Vannak, akik úgy gondolkoznak Istenről, mint egy mindent átható fény, mindent átható energia, mai ezoterikus tanításoknak is ez egy központi eleme. A mi megközelítésünk szerint ők a Brahmanról beszélnek, vagy a Brahmanhoz vonzódnak. És ugyanakkor van Istennek egy mindenki szívében jelenlévő formája, aki minden egyes lelket elkísér, mindegyikünket elkísér e világi útján. Őt ahhoz lehet hasonlítani, mintha széttört tükörcserepek lennének a Földön, amelyekben mindegyikben tükröződik a nap. Ugyanaz a nap van benne minden egyes cserében, minden egyes tükörcserében, de mégis különböző helyeken vannak. Szóval Brahman, Paramatma és Bhagavan. Ez az abszolút igazság, vagy Isten megértésének a három szintje a védikus megközelítés szerint. De a végső eredetnek, Isten eredeti formájának Bhagavant, a legfelsőbb szemét, az Istenség legfelsőbb személyiségét tekinti a védikus irodalom, és az ő megközelítését, az ő megértését javasolja.
Ez persze nagyon izgalmas, főleg az hogy a Paramatmához, tehát a felső lélekhez, a mindenhol jelenlevő Istenhez is vonzódnak például a jógik. Ugye, tehát bizonyos jóga irányzatok ezt próbálják megtalálni saját magukban, saját szívükben, és ez mind nagyon jó, de azért én kimerném mondani azt, hogy azért mi erről a Vaisnavák általános véleménye, az, hogy minden jó, ha van benne, bhakti. Tehát, hogyha ott van valahol az az elem, az Isten szeretet. És ha kimondom ezt a nagyon erős, nagyon mondják, loaded szó, egy nagyon magas töltéssel rendelkező szót, hogy szeretet, akkor mi jut eszébe erről egy katolikus teológusnak?
A szeretet a kereszténység kulcsfogalma. Isten a szeretet, ahogy János írja az evangéliumában, ami azt jelenti, hogy ki emelődik egy emberi érték, és az emberek elé van állítva fő parancsként. Amikor Jézust arról faggatják, hogy mi a legfontosabb parancs, akkor egy kettős parancsot említ, hogy szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből, és hozzáteszi, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, és ez a kettő, ez egymásra kell, hogy vonatkozzék. A szeretet tehát Isten lényegeként áll elénk, és az Isten és ember szeretet, az Isten és ember közötti szeretet hasonló kell, hogy legyen ember és ember közötti szeretethez. Ez már csak azért is így van, mert amikor a keresztény ember körbenéz más emberekre, akkor egy Isten arcot fedez föl bennük, hiszen mindannyian Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és ez egy feladat is, ez nem csak egy tanítás, ez egy feladat is meglátni a másik emberben az Isten arcot. Ez néha nem könnyű, mondjuk ki, de mindenképpen erre kell törekedni.
Mert most ez egy magas labda nekünk, és van, mi hogy tekintünk más emberekre, illetve más élőlényekre.
Minden élőlény egy örök lélek, mondhatni, hogy egy szikra Istenből. És ilyen értelemben való igaz, hogy minden élőlényben kell látnunk Istent. Nem egyenlő mindenki Istennel, de parányi mértékben hordozza az ő tulajdonságait, és hogy Isten transzcendens, Isten lelki, ugyanúgy eredendően minden élőlény is lelki, csak idéglenesen van benne az anyagban. A Bhagavad Gita-nak az egyik első tanítása, hogy egy bölcs ember egyenlően tekint egy magas társadalmi státuszú emberre, egy alacsony társadalmi státuszú emberre, sőt, így fokozza a Bhagavad Gita, egy elefántra, egy kutyára, vagy egy olyan emberre, aki kutyákat eszik, ami nem olyan...
A legalján van a
nem volt egy különösen megjegycsült helyzet az ősindiai társadalomban. Miért? Mert látja minden egyes élőlényben ezt az isteni szikrát, azt az isteni lényt, aki Istentől származik, és ilyen értelemben a testvérem. Szóval egy univerzális testvériséget hirdet a védikus irodalom, de nem is csak az emberek között, hanem minden élő között. És ez az alapja aztán, a lelki alapja a szeretetnek, a lelki szeretetnek, ami ma egy olyan könnyen vett szó, vagy olyan érzelmeket keltő szó, de a védikus megközelítés szerint a szeretetet tapasztalni, kimutatni, hitelesen gyakorolni nem könnyű, és ennek van egy igazi tudománya. A szeretet az nem csak valamiféle érzelmeknek az áradása, vagy valami
szentimentalizmus
hormonoknak a szétáradása, hanem a szeretet egy nagyfokú önzetlenséget jelent, és a lelki gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy az ember az elfelejtett szeretetét újra élessze Isten iránt. És ennek megvannak a hiteles módozatai, hiteles fokozatai. Sajnos be vagyunk szennyezve az önzésnek a tulajdonságával, és elfeledkeztünk Istenről, és hogy emlékezni tudjunk rá, felébredjen, erősödjön az iránta érzett szeretetünk, ahhoz hiteles lépéseken keresztül kell mennünk. És ez az út bizony lemondásokon, önmérsékleten, az érzékek fegyelmezésén, meditáción, mások tiszteletén keresztül vezet, szóval egy igazi, tiszta lelki szeretetnek a megtapasztalása az nem egy olcsó dolog, nem jön így egyik pillanatról a másikra, hanem meg kell dolgozni érte.
És ha már szeretet, meg karácsony, akkor hadd említsem meg, hogy ugye a szeretet ünnepének szokás nevezni a karácsonyt, ami egyfelől egy elmozdulás a gics, illetve a szentimentalizmus irányába, vagy ha tetszik, akkor kiüresítése is lehet ennek az ünnepnek. Másrésztről azonban igyekszünk pozitívan gondolkodni, valamiképpen mégis az ünnepnek a lényegét ragadja meg, hiszen a karácsony eseménye, ahogy már említettük, a Krisztus megtestesülésének az ünnepe. A Szentírás írja, hogy ő az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, emberi alakot öltött. Ez az egyik kedvenc keresztény tanításom, ez az önkiüresítés, kenózis. Az Isten, ha belegondolunk, milyen bizonyos szempontból milyen nehéz lehetett Istennek emberi alakot öltenie, vagy micsoda kiüresítés a végtelen létmódból, a korlátozott emberi létmódba belebocsátkozni, de Krisztus számára, és pontosan a szeretete miatt, ez nem csak hogy lehetséges, hanem föltétlenül szükséges is volt. És ilyen módon a karácsony tényleg a szeretet ünnepe, amikor az Isten a végsőkig elmegy az ember hát észretérítéséhez, vagy az ember sorsának a felvállásához, és a helyes ember-Isten kapcsolat helyreállításáért.
Elég sok párhuzamos dolgot hallottunk, akkor most hadd kérdezzem meg, hogy mit gondolnak a Krisna hívők más vallásokról, akár lehet konkrétan a kereszténységről is, vagy úgy általában?
Általánosságban nagyon toleráns a Krisna hitnek és maguknak a védikus írásoknak a hozzáállása más vallásokhoz, aminek a szentírásokban van a gyökere. Mert akár a Bhagavad Gita azt mondja, hogy bárhol és bármikor legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban, és fölényes túlsúlyban a vallástalanság, akkor alászállok én magam, mondja a legfelsőbb úr. És aztán, ahogy ezt a magyarázók magyarázzák évezredek óta, Isten van, amikor személyesen jön el, van, amikor pedig a küldötteit küldi el, egyéni lelkeket, nagy isteni energiával felhatalmazva. Profétákat, tanítókat, isteni küldötteket, akiknek mind ugyanaz a céljuk.
Akár saját fiát is?
Akár saját fiát, vagy fiait, ugye, nálunk lehet több ilyen egyenrangú vagy nagy hatalmú fia Istennek, azért, hogy közelebb hozzák az embereket ő hozzá, tudást adjanak Istenről, és felébresszék az emberekben az iránta szóló szeretetet. Tehát ezeknek az isteni küldötteknek, a nagy vallás alapítóknak, a nagy vallási tanítóknak a célja ugyanaz. Ugye egyféle nagyon szomorú állapot az, amikor a vallások versengenek, vagy harcolnak egymással, aminek sajnos ma sok példája van, mert az annak a jele, hogy elfelejtik ezt a mélyen rejlő azonosságot, nem értik. Védikus irodalom ezt az alapjaiban hangsúlyozza. Isten különböző kultúrákban, különböző nyelveken tanítja az emberiséget ugyanabból a célból, hogy őróla halljanak az emberek, és őhozzá közelítsenek. És ez alapot ad egy nagyon nagyfokú transzcendenciára, és, vagy toleranciára, bocsánat, és egy nagyfokú szeretetre más vallások követői iránt. Ugyanafelé, a legfelsőbb úr felé megyünk, nem ellentétesek a céljaink se evilági szinten, se pedig teológiai értelemben, akkor semmi értelme, hogy súrlódjunk egymással, vagy küzdjünk egymással, hanem inkább segítsük egymást a kisebb teológiai különbségek ellenére.
Igen.
A római katolikus hagyományban nagy váltás, én azt mondanám fejlődés következett be a II. Vatikáni zsinat idején, 1962-65, két témában is, ami ide kapcsolódik, az egyik az a vallásszabadság kérdése, a másik pedig a vallásközi párbeszéd. A vallásszabadság az egy fölvilágosodáskori szabadelvű, liberális, szekuláris gondolat, és részben a kereszténység ellenében született meg, tehát, hogy mindenkinek joga legyen itt Európában nem kereszténynek lenni, vagy vallástalannak lenni. A kereszténység a II. Vatikáni zsinatban, vagy a római katolikus hagyomány, az elkötelezte magát a vallásszabadság mellett, annak ellenére, hogy ilyen kezdetei voltak, fölismerve azt, hogy az embernek szabad akarata van, és az igazi vallásosság az csak szabad akaraton nyugodhatik. Nem erőszakon, meg nem a szokások szolgai követésén. Az a hiteles vallásosság, amikor valaki szabadon köteleződik el. És ilyen hívőkre állítozunk, ilyen hívőkre vágyunk. Ezért fontos a vallásszabadság. És természetesen olyan vidékeken, ahol kisebbségben van a kereszténység, ott ezt meg is követeljük, de ennek a másik oldala az, hogy mi is, ahol keresztény többség van, megadjuk másoknak a vallásszabadságot, csak így hiteles a kölcsönösség elve alapján. A vallásközi párbeszédben is nagy változás következett be a II. Vatikáni zsinaton. A Nostra Aetate megnyilatkozás, a korunkban, ezt jelenti ez a két latin szó, ez a megnyilatkozás számot vet a világ vallási sokszínűségével, tényként kezeli azt, és megpróbál valamit kezdeni vele. Itt azt a gondolatot fogalmazza meg a bevezetőjében, hogy a római katolikus egyház semmit sem utasít el mindabból, ami jó és igaz más vallásokban. És az, hogy mi jó és igaz más vallásokban, az pedig egy nagy feladat a keresztény emberek és teológusok számára, a megkülönböztetés képességét gyakorolva, tehát a jó és a rossz kettéválasztásának bölcsességi képességét gyakorolva, hogy a következő évtizedekben, évszázadokban egy komoly teológiai munkával ezeket megállapítsa. És ugyanez a dokumentum megemlít, el is kezdi ezt a megkülönböztetési munkát, és megemlít nagyon szép és fontos dolgokat más világvallásokban, kezdve a kereszténységhez legközelebb állóval, a zsidósággal, és folytatva az iszlámmal, a hindu hagyománnyal, vagy hindunak nevezett hagyománnyal, és a buddhizmussal, ezeket a vallásokat nevesíti, de kitér arra, hogy vannak más vallások is, hogy mi az, amit már fölismerve igazként és jóként találhatunk ezekben a vallásokban, és buzdítja arra a keresztényeket, minden egyes keresztény, de főként azokat, akiknek erre különös hivatása van, hogy bocsátkozzanak bele a vallásközi párbeszédbe. Ez egy forrongó területe a keresztény teológiának nincs egyetértés, például abban, hogy üdvözülhetnek-e más világvallások követői, és ha igen, akkor a vallásuk miatt, vagy éppen a vallásuk ellenére. Ezért nincs egységes keresztény tanítás még erről, és lehet, hogy talán sosem lesz. Teológiai irányzatok versengenek egymással, és nagyon látszik az is, hogy kinek milyen a mentalitása, milyen a lelki hozzáállása a világban. Úgyhogy én magam is azért érdeklődöm a terület iránt, mert ez az egyik kulcs problémája lesz a 21. századnak. Azt gondolom, hogy nem csak a kereszténység számára, hanem a többi világvallás számára is.
Nagyon sok érdekes téma felmerül, de engem az érdekelne, hogy a két különböző megközelítésben hogyan jelenik meg a gyakorlat, tehát az Isten felé való haladásnak, közelítésnek a gyakorlata. És most először Istvánt kérném.
Említés szintjén már szóba került, hogy a mi megközelítésünk szerint a szeretetnek van tudománya. A szeretet nem spontán van jelen bennünk általában, vagy nem tiszta formájában, hanem keverve van az önzéssel és egyéb negatív emberi tulajdonságokkal, hogyha a tiszta szeretetet vissza akarjuk nyerni Isten felé, ami az eredeti állapotunk, de amit elhagytunk, elvesztettünk, akkor ehhez bizonyos lelki gyakorlatokra van szükség. A mi nagy lelki tanítómesterünk, Srila Prabhupád, aki az 1960-as évek végén jött a nyugati világba, Indiából, hogy megismertesse a világgal a védikus tudást, négy alapvető erkölcsi szabályt javasolt, és tanítványainak ezt elő is írta. Az egyik az, hogy nem fogyasztunk kábító és mámorító szereket, mert az élet célja, hogy a tudatunk tisztuljon, visszanyerjük ezt a szeretetteli állapotot, amiket csökkenti. Nem játszunk szerencsejátékokat, mert azok mohóvá, számítóvá teszik az embereket, valaki kevés befektetéssel akar nagy haszonra szert tenni, ugye ez az anyagi világhoz köt, lehúz. Nem fogyasztunk húst, mert a húsevés általában azt jelenti, hogy idő előtt megölnek állatokat, a természetes élettartamuk lejárta előtt, agressziót jelent, karmikus visszahatást jelent, szenvedést jelent más élőlénynek, és a természet törvénye szerint szenvedést jelent saját magunknak. És ezért nem segít a lelki úton, sőt nagyon hátráltat. A negyedik pedig a nemi erkölcsöknek a szabályozása, hogy nem életet házasságon belül éljenek csak a Krisna hívők, és igazán az avatott Krisna hívők, ami egy fogadalomtétel, csak gyereknemzés céljából élnek szexuális kapcsolatot egymással. Szóval ilyen szigorú feltételeket, legalábbis a mi szemünkben nézve szigorú feltételeket szab a védikus irodalom arra, hogyha valóban nem az anyag irányába, hanem Istennek a transzcendentális lénye irányába akarunk szeretetet kifejleszteni. És aztán van egy pozitív szabály, ami mindezt lehetővé teszi és elősegíti, Isten neveinek az éneklése. A Hare Krishna és Ráma szavakba a védikus irodalom szerint Isten minden lelki energiáját belesűrítette, és aki ezt rendszeresen énekli, annak a szívéből eltávozik minden mohóság, irítség, bűnös vágy, és fokozatosan visszanyeri azt az eredeti tudatállapotát, eredeti érzelmi állapotát, szeretetteljes viszonyát Isten irányába. Szóval minden lelki gyakorlat, amit a Krisna hívők követnek, ez segíti, hogy ezeket az erkölcsi elveket be tudjuk tartani, illetve, hogy Isten neveit hatékonyan tudjuk énekelni.
Értem, és mi a keresztény folyamat?
A keresztény ember üdvösségre áhítozik, és ezt az üdvösséget fölkínálja és megígéri neki Isten. Az nagyon fontos az erkölcs és a lelki életben, hogy mindaz, amit mi teszünk, az egy válasz Isten előbb szeretett bennünket, és mi erre a meghívásra, erre a párbeszéd kezdeményezésre felelünk az életünkkel. És ilyen módon ez a keresztény teológiában nagy vitatéma volt, különösen a hitújítás idején nem érdemeket gyűjtünk, hogy aztán majd bejussunk a mennyországba ezek által, hanem ezt a meghívást komolyan vesszük, és az életünkkel felelünk rá. Nem érdemelheti ki az ember a mennyországot és az üdvösséget az erényes cselekedeteivel, hanem ezek maguk a természetes dolgok, amiket tenni kéne, és ami a szeretetünkből kell, hogy folyjék. Ugyanakkor nem lényegtelen az, hogy mit teszünk, ennek nagy jelentősége van. Ez egy szeretett kapcsolat Isten és ember között. Ha tetszik, bizonyos értelemben szerelmi kapcsolat, az ember iránt, az embert egy szerelmi vallomással örvendezteti meg az Isten, szeretlek téged, és az ember ezt a szerelmi vallomást igyekszik az egész életével viszonozni. A Krisztus egyszer azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, és ez a parancs vagy tanács azóta foglalkoztatja a keresztényeket, hogy hogyan is lehetne szüntelenül imádkozni, hiszen aludni is kell, meg egyéb alantas tevékenységeket is kell végezni, fölsöpörni a konyhát, és így tovább. A szüntelenül imádságot például abban fogja meg a keresztény spiritualitás, hogy minden élettevékenységünket itassuk át Isten tudatossággal, ha tetszik. Tehát mindent ebben az isteni közegben végezzen az ember. De vannak ennél gyakorlati megoldási lehetőségei is a szüntelen imádkozásnak, és ilyen például a Jézus imádság, amelyet a sivatagi anyák és atyák fejlesztettek ki a 4. századi Egyiptomban, amely szerint a légzéshez lehet kapcsolni egy imádság folyamatot, például belégzéskor Jézus Dávid fia, a kilégzéskor könyörülj rajtunk, és ha az ember ezt gyakorolja, és automatizmussá teszi, ha tetszik, akkor alvás közben is, kilégzéskor, belégzéskor ez az ima áramlik a levegővel, a lehelettel, a lélekkel az ajkairól. És az a cél, hogy egy több hónapos, több éves gyakorlással a légzéséhez kötve az ember ilyen Isten nevének ilyen állandó hangoztatásában élje le az életét.
Hát ez nagyon hasonlít a mantrázásban.
Igen.
Nem véletlenül említettem.
Nem véletlenül. És még már a szeretetet emlegettük, szintén ide kapcsolnám Ágostonnak egy mondását, aki azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Tehát nem azt mondja, hogy tégy, amit akarsz, azt mondja, hogy szeress, és akkor tégy, amit akarsz, vagyis amit akkor fogsz tenni, a szeretettel betöltekezve, azt életváltoztató módon komolyan véve, akkor adódni fog a szeretetnek a cselekedete belőled. Ez persze nem könnyű, tehát tényleg szeretni kell, és úgy kell szeretni, ahogy az Isten szeret bennünket, és akkor viszont már azt tehetjük, ami következik ebből az eseményből.
Na, a krisztusihívőknél elég fontos része ennek a folyamatnak az, hogy ezt a fajta tudatosságot több módon megtámogatjuk, például olvasással. Tehát az, hogy a szentírások olvasása az kinek-kinek lehetősége szerint, de ez egy kötelesség, vagy mondjuk így egy erős javaslat, mondjuk így. De én azt gondolom, hogy ez nem egy idegenül hangzó dolog.
Nem, egyáltalán nem. A protestáns testvéreink jobbak ebben, mint a katolikusok. Sok protestáns barátommal állandóan van szentírás a ridikűjében, táskájában. Ez egy szokás, bármikor elő lehet venni, fölütni döntéshozás előtt, konzultálni a szentírással, hát ha valami megvilágosító erejű gondolat segít a döntés megalapozásában. Az ember arra van buzdítva, nem csak a protestáns katolikus is, főleg azóta, amióta népnyelven is előttünk van a szentírás, ami nem olyan régen, tehát magyarul is csak 400 éve olvashatjuk a szentírást, hogy vegye elő az ember, és akár rendszerezett formában haladjon benne, akár újra és újra elővegye. Viszont mindenképpen a katolikusoknál a vasárnapi szentmise kötelezettség fönnáll, ami nem csak egy közösségi ünnep és imád. Liturgia. liturgiájának, szertartásának hívunk, ott három különböző szentírási idézet elhangzik, és még egy azt megvilágító szentbeszéd is újra előveszi ezt a szöveget, és segít benne az elmélyedésben.
Hát nálunk is megvan ennek a pandantja, a megfelelője, ugye a naponkénti lecke, tehát aki minden nap, vagy hát amikor elmegy a templomba, hát persze van, aki minden nap el tud menni, nem mindenki, de ha elmegy a program, a reggeli programra, akkor annak része egy lecke, tehát ott is van szentírás olvasása. Tehát igen, hát most jön majd ugye tehát a katolikusoknak a karácsonyi éjféli mise, te mész erre az éjféli misére?
Igen, tervezem.
Igen, és hova mész?
Talán a Mátyás templomba.
Wow, biztos jó sokan lesznek.
Sokan, igen. Csak az igen. A gyerekkori templomom.
Aha, értem. Jó, hát én azt hiszem, hogy ennyire volt ma időnk. Nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok érdekes információt, tanítást. Ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja, és mai vendégeink voltak Nagypál Szabolcs, római katolikus teológus, a Vallásközi Párbeszéd Társasága társelnöke, valamint Isvara Krisna Dász, polgár nevén Tasi István, Vaisnava teológus, és hát a mikrofont úgy, ahogy jól rosszul kezelte, Madhupati Dász, polgár neveben Mérő Mátyás Góranga, és kellemes karácsonyt kívánunk mindenkinek.
Minden jó.
Hare Krishna.